Pittsburgh Phil és társa. A tagot Summerfieldnek hívták. Munkanélküli segélyen élt, és ívott rendesen. Nem volt egy észlény, igyekeztem is elkerülni, de folyton kint lógott félrészegen az ablakban. Amikor meglátta, hogy megyek el, utánam kiáltott, és mindig ugyanazt kérdezte.
Hank, nem vinné magadról a lóvére?
Én meg mindig azt válaszoltam. Majd valamikor, Joe, de nem baj. Csak nem hagyott békén, ott lógott az ablakban a fél részegen nap, mint nap. Úgyhogy egyszer azt mondtam. Na, jó, van akkor az Istenit, hát gyere. És elindultunk. Január volt, és a Santa Anita-i pályára mentünk, ahol igen hideg tud lenni, ha az ember veszít. A szél a havas hegyek felől fúj, a zsebek üresek, az ember reszket, és a halálra gondol, a kifizetetlen lakbérre és a többére. Nem éppen kellemes hely a vesztéshez. A Hollywood Parkból legalább lesülve mehetett haza az ember. Szóval elmentünk. Egész úton beszélt. Még életében nem volt lóversenyen. El kellett neki magyaráznom, mi a különbség a között, hogy az ember tétre, helyre vagy befutóra fogott. Foggalba sem volt, mi az a startkapu vagy a turf. Mikor odaértünk, az egyébet böngészte. Meg kellett neki mutatnom, mit nézzen és hogyan. Én fizettem be, és én vettem neki programfüzetet. Mindössze $2 volt. Egy fogadásra elég. Az első futam előtt áldogáltunk, és néztük a nőket. Joe elmondta, hogy 5 éve nem volt nővel. Elég lepattant volt, igazi lúzer. Adogattuk egymásnak a torfot, nézegettük a nőket, majd Joe megkérdezte.
Hogy a 6-os lovat 14-1-hez adják? Hát nekem ő tűnik a legjobbnak.
Megpróbáltam neki elmagyarázni, miért ilyen otccal adják a többihez képest, de meg se hallgatott.
Nekem akkor is ő tűnik a legjobbnak. Nem értem ezt az egészet. Én ráfogadok.
A te $2 bánja, Joe, mondtam neki. És ha elvesztetted, nem adok kölcsön. A lovat Vörös Charlie-nak hívták, és igen szomorú látvány nyújtott az egyszer biztos. Amikor felvonultatták a lovakat, 4 kötéssel a lábán jelent meg. Miután meglátták, már is 18-1-hez adták. Én 10-et tettem befutóra a logikus választásra, lendületes latrinára. Aki ugyan nem volt első osztályú ló, de szép pénzeket nyert a zsokéjával. A trénere pedig a második legjobb volt. A 7-2-höz szerintem reális volt arra a lóra. 1800 méteres volt a futam. Amikor elindultak a startkaputól, Vörös Charlie-t már 20-1-hez adták. És ő ugrott ki elsőnek, azzal a sok kötéssel a lábán, nem is lehetett eltéveszteni. Mire az első kanyarba ért, már 4 hosszal vezetett. Nyilván azt gondolta, hogy 400 méteres a futam. A zsoki 40-ből mindössze 2-szer nyert, és tisztán látszott, hogy miért. A hátsó egyenesbe már 6 hosszal vezetett. A tajték folyt le a ló nyakán. Pont úgy nézett ki, mint a borotva hab. A fenti kanyarban 3 hosszra csökkent az előnye, és a többiek egyre csak zárkóztak fel. Az egyenes végében már csak 1,5 hosszal vezetett, és a lovam, lendületes Latrina jött fel a külső szélen. Nagyon úgy tűnt, hogy meg lesz. A cél előtt nem sokkal már csak egy fejjel vezetett. Egy utolsó roham, és megvagyunk. Hát végül úgy értek célba, ahogy voltak. Vörös Charlie egy fejjel nyert. 42-80-at fizetett. Mondtam, hogy nekem ő tűnik a legjobbnak. Jegyezte meg Joe, majd indult, hogy felvegye a nyereményét. Mikor visszaért, újra elkérte a turfot. Átnézte, majd azt kérdezte.
De hogy lehet, hogy nagy hát 6-1 adják? Nekem ő tűnik a legjobbnak.
Lehet, hogy neked ő tűnik a legjobbnak, de a tapasztalt fogadók és az igazi profik meglátása szerint nagyjából a 6-1 a reális. Ne rágj be, Hank. Tudom, hogy nem értek ehhez az egészhez.
Én csak annyit mondtam, hogy nekem ő tűnik a legjobbnak, és neki kéne a favoritnak lenni. Én ráfogadok. Teszek is rá 10 befutóra.
A te pénzed, Joe. Már csak szerencséd volt az első futamban. De a dolog azért nem ilyen egyszerű.
Nos, Nagy H. győzött, és 14-40 fizetett.
Joe peckesen járkált fel alá.
A bárban néztük át a turfot. Meghívott egy italra. A csaposnak meg adott 1 borravalót. Amikor kifelé indultunk, rákacsintott a csaposra, és azt mondta.
Szeplős Barney a tuti befutó a következőben.
Szeplős Barney 6-5 occsal a favorit volt, úgyhogy ehhez a kijelentéshez szerintem nem kellett túl sok ész. Mire a rajthoz állt? Szeplős Barneyt már csak 1-1 adták. 4-20 fizetett, Joe pedig 20 tett rá befutóra.
Na, ezúttal a megfelelő lovat tették meg favoritnak, mondta.
A 9 futamból Joe 8 meggyert. Hazafelé azon tűnődött, hogy nem sikerült a 7. futamban is nyernie.
Kék dömper nézett ki messze a legjobbnak. Egyszerűen nem értem, hogy lehet, hogy 3. lett.
9-8 megnyertél. Gezdőké a szerencse. Foggalmat sincs, milyen összetett és nehéz ez a játék.
Pedig nekem elég könnyűnek tűnik. Csak kiválasztod a győztest, és mész a kasszához a pénzedért.
Onnantól hazáig már nem szóltam hozzá. Aznap éjjel átjött egy üveg Grandaddel és a turfal. Amiközben ő az esélyeket latolgatta, és majd elmondta, hogy melyik 9 ló lesz másnap a győztes, és miért, én segítettem neki meginni a viszkit. Kész szakértő lett. Hát ha valaki, én már csak tudom, hogy a fejébe tud szállni az embernek a dicsőség. Egyszer 17 alkalommal nyertem zsinórban, és mindjárt el is terveztem, hogy több házat is felvásárolok a tengerparton, és alapítok egy fehér rabszolgamunkával üzemelő céget, csak hogy elsumánkoljam a nyereményemet az adóhatóságtól. Teljesen meg tud bolondulni az ember. Bár alig vártam, hogy másnap újra elvihessem Joe-t a lovira. Látni akartam az arcát, hogy sorra bedőlnek a tipjei. Végül is a lovak csak állatok. Húsból és vérből vannak. Hibázhatnak. Vagy ahogy a nagy öreg játékos mondta, egy futamot sokféleképpen el lehet veszíteni, de csak egyféleképpen lehet meggyerni. Beismerem, nem így történt. Joe 9 futamból 7 nyert. Favoritokkal, esélytelenek,
esélyesekkel, közepesen fizető esélyesekkel. Hazafele meg egész úton tépte a száját, hogy a maradék kettő miért nem nyert. Egyszerűen nem fért a fejébe. Nem szóltam hozzá. A rohadék nem bírt veszíteni. De majd a nagy számok törvénye őt is eléri. Aztán magyarázni kezdte, hogy hol rontom el én a fogadást, és hogy is kell azt csinálni. Két napja járt a lovira, és már is ő volt a szakértő. Én meg már 20 éve, és nekem ugat, hogy nem tudom, mit csinálok. Egész héten kint voltunk, ő pedig egyfolytában nyert. Annyira elviselhetetlen lett, hogy nem tudtam megmaradni mellette. Mert egy új öltönyt, kalapot, új inget, cipőt és 50 centes szivarokat kezdett szívni. A munkanélküli hivatalban azt mondta, hogy vállalkozó lett, és már nem kell neki a pénzük. Joe teljesen megőrült. Majusz növesztett, karórát és drága gyűrűt vett. Következő kedden már a saját kocsiján indult a pályára, egy 69-es fekete Cadillacbe. Integetett, majd lepöckölte a hamut a szivarjáról. Aznap nem is beszéltem vele odakint. A klubházban volt. Éjjel a szokásos üveg viszkivel és egy magas, szőke nővel kopogtatott be hozzá. A csaj fiatal volt, jól öltözött, ápolt, jó alakú és meggyerő arcú. Bejöttek. – Ki ez a lepukkadt alak? – kérdezte a lány Joe-tól.
– Ő Hank, öreg cimborám – válaszolta neki. – Még akkor ismertem meg, amikor szegény voltam. Aztán egyszer kivitt a lovira.
– És egyedül él itt? Hol az asszony?
Henknek nem volt nője 1965 óta. Te szerinted ne hozzuk össze Nagy Gertivel?
Ugyan, Joe, Nagy Gerti össze nem állna vele. Nézd már meg, hát úgy öltözik, mint egy madárijesztő.
Légy egy kicsit kegyesebb hozzá, bébé, mégiscsak a cimborám. Tudom, hogy nem fest valami jól, de hát együtt kezdtük, és... Én szentimentális vagyok ilyen ügyekben.
Nagy Gerti viszont egyáltalán nem szentimentális. Ő a kifinomultságot szereti.
Figyelj, Joe, hagyjuk a nőket, jó? Mondtam neki. Csak ülj le szépen, és nézzük végig a turfot. Ígyunk egy-két pohárral, és közben mondd el, kik fognak győzni holnap. Joe így tett. Ittunk, ő pedig kombinált. Leírt nekem 9 nevet egy papírra. A nője Nagy Telma. Nos, hát Nagy Telma úgy nézett rám, mint a kutyaszarra az utcasarkon.
Másnap a 9 lóból 8 nyert is. Egyikük 62-60-at fizetett. Nem értettem. Aznap Joe egy másik nővel jött át. Hát az még jobban nézett ki. Leült az üveg mellé, fogta a turfot, és leírt nekem újabb 9 nevet. Aztán azt mondta.
Hank, el kell költöznem innen. Találtam egy luxus apartman közel a pályához. Teljesen felesleges ennyit kocsikázni ide-oda. Na, gyere, bébi, menjünk. Na, még találkozunk, pajtás.
Tudtam, hogy ezzel vége. Lepattintott. Másnap elég bátran tettem a megjelölt 9 lóra. 7 futamban nyertem is. Amikor hazaértem, újra átnéztem a turfot, és megpróbáltam rájönni, hogy miért pont ezeket a lovakat választott. De semmilyen észszerű magyarázatot nem találtam rá. Egyik-másik tippje kimondottan érthetetlennek tűnt. A szezon hátralévő részében aztán nem is találkoztam Joe-val. Egyszer láttam bemenni a klubházba a két nővel. Dagadt volt és hahotázott. $200 öltöny volt rajta, az ujján gyémány gyűrű. Aznap mind a 9 futamban vesztettem. 2 évvel később a Hollywood Parkban, a szokásosnál is melegebb csütörtöki napon, a 6. menetben véletlenül befutott a lovam, és nyertem vele 26-80-at. Épp mentem el a pénztártól, amikor meghallottam a hangját a hátam mögül.
Hank! Hé, Hank!
Joe volt az.
A mindenit, de jó, hogy látlak,
mondta. Hello, Joe! Az iszonyatos hőség ellenére is a $200 öltönyében volt. Mindenki más, újatlan trikókban. Ráfért volna egy borotválkozás. A cipője kopott volt, az öltönye gyűrött és koszos. A gyémán gyűrű már nem volt az ujján. Az óra nem volt a karján.
Adj egy cigit, Hank!
Adtam neki egyet. Amikor meggyújtotta, észrevettem, hogy remeg a keze.
Muszáj innom egyet,
mondta. Átvittem a bárba, rendeltünk egy pár viszkit. Joe meg közben a turfot nézegette.
Ide hallgass, Hank. Jó pár tuti tippet adtam neked már, ugye?
Persze, Joe, persze. Álltunk és néztük a turfot.
Na, akkor figyelj rám, nézd meg itt a következőben fekete majmot. Gyerek, játék lesz neki a futam, Hank. Tuti nyerő, és 8-1-hez adják.
És szerinted sanszos, Joe?
Ember, mi az, hogy sebes lesz, mint a villám?
Fogadtunk fekete majomra, kimentünk a lelátóra, hogy megnézzük a futamot. 7. helyen végzett, az is épp hogy.
Nem értem,
mondta Joe.
Figyelj, adj már $2, Hank. Siri hangja indul a következőben. Ő nem tud veszíteni. Egyszerűen nem.
Siri hangja megcsípte az 5. helyet, de ez sovány vigasz, amikor az ember befutóra teszi meg. Joe még a 9. is levett $2, de a lova akkor sem nyert. Aztán közölte, hogy nincs már meg az autója, és megkérdezte, hogy nem vinném-e haza.
Nem fogod elhinni, de megint munkanélküli segélye vagyok.
De elhiszem, Joe.
De összeszedem magam. Na tudod, Pittsburgh Phil is tönkre ment egy csomószor, de mindig talpra állt. Bíztak benne a barátai, és mindig kölcsön adtak neki.
Mikor kitettem, kiderült, hogy egy munkásszálló lakik 4 utcányira tőlem. Én továbbra is ott laktam, ahol akkor. Amikor kiszállt, azt mondta.
A holnapi futamok nagyon jók lesznek. Te mész?
Még nem tudom, Joe.
Hát szólj, ha mész.
Persze, Joe, szólok. Aznap éjjel kopogtak. Megismertem a kopogást, Joe volt az. Nem nyitottam ajtót. A tévé ugyan ment, de nem nyitottam ki. Csak feküdtem mozdulatlanul az ágyban. Ő meg kopogott rendületlenül.
Hank! Hank! Ott vagy? Hé, Hank! Hank!
Aztán dörömbölni kezdett az állatja, mint az eszeveszett. Egy jó darabig verte az ajtót. Aztán végre abba hagyta. Hallottam, ahogy végig megy a folyosón. Aztán hallottam, hogy lent becsukódik a ház ajtaja. Felkeltem,
Kikapcsoltam a tévét, oda mentem a hűtőhöz, csináltam egy sajtos sonkás szendvicset, és kibontottam egy sört. Aztán leültem, kinyitottam a torfot, és megvizsgáltam az első futamot. Egy 5000 dollár díjazású, 3 éves és annál idősebb csikóknak és heréltekneknek rendezendő versenyt. A 8-as ló tetszett nekem, 5 az 1-hez adták. Nekem az bármikor megfelel.